A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatja. Sziasztok, köszöntöm a Zékaszt hallgatóit, én Fajt Federika vagyok, és itt van velem a stúdióban Nagyván László is.
Szia Federika, én is köszöntöm a hallgatókat. A mai adásban folytatjuk a zöld sztorik és előremutató kezdeményezéseknek a sorozatát. El tudnád mondani, hogy ki jön be hozzád ma az interjúra?
A vendégem Hankó Gergely lesz, aki a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének az ügyvezetője, illetve a PET-kupa projektnek a vezetője. Illetve a PET-kupa projektnek a vezetője, akik a Tiszát próbálják megtisztítani a rengeteg műanyagtól most már lassan több mint 12 éve.
És mit hoztál ezzel kapcsolatban felvezető témának mára?
Mivel a PET-kupa az inkább a makroműanyag témájával foglalkozik, ezért úgy gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a mikroműanyagokról, ami egy kevésbé ismert, de annál fontosabb terület.
Igen, egy elég közhelyesen egyre többször megjelenő kifejezésről beszélünk, de mégis elég kevésszer van definiálva, hogy pontosan mit értünk ez alatt. Van-e bármilyen kézzelfogható magyarázatod arra, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy mikroműanyag? És amikor szennyezésről beszélünk, akkor általában nagy látható hulladékról beszélünk, hulladékhegyektől vizek szennyezettségéig, de miért fontos erre is kitérjünk, amikor így tágabb értelemben a környezetszennyezés témáját boncolgatjuk?
Mikroműanyagnak azokat a részecskéket nevezzük, amik 5 mm-nél kisebbek, és természetesen műanyagból állnak, és ezek olyan darabkák, amik a természetes vizeinkbe két fő úton tudnak kerülni. Egyrészt szintetikus szövetből készült ruhák mosásán keresztül, illetve olyan kozmetikai szerekből, amiken belül szándékosan egyébként el vannak helyezve ilyen műanyag golyócskák. És a másik ilyen fő ok, az pedig a környezetben jelenlévő műanyag hulladékok, mint például a PET palackok, vagy akár szigetelőanyagok, vagy autógumik, és ezeknek a fizikai-kémiai lebomlása útján kerülnek be ezek a mikroműanyagok a vizekbe.
És sokat beszélgetünk arról, hogy valójában ki a felelős a dolgokért. Itt ezt le lehet bontani valamennyire, hogy mennyire a mi, mint fogyasztók felelőssége, vagy mennyire van ennek ipari háttere?
Az adatok azt mondják, hogy a mikroműanyag kibocsátás 70%-a köthető a háztartásokhoz, de természetesen mi is olyan termékeket vásárolunk, amiket az ipar állít elő, tehát azért nem lehet ezt a felelősséget 77%-ban idézőjelben a fogyasztókra tenni, és a felmaradó rész egyébként teljesen ipari eredetű. És egyébként ez azért egy nagyon nagy probléma, mert ezeket az anyagokat nem látjuk. Tehát ellentétben mondjuk egy PET palackkal, amit látunk az utcán, vagy a vizeinkben, vagy akár sokkal nagyobb tárgyak, amik az út szélén hevernek, vagy amik a Tiszán ugye lekerülnek a felvizekből. Ezek láthatatlan részecskék, amik sajnos nem tudjuk még pontosan, hogy milyen hatással vannak a szervezetünkre. És legfőbbképp azért problémás, mert azt már viszont bizonyították, hogy bekerülnek a táplálékláncba. Tehát például a halak elfogyasztják ezeket a kis részecskéket, amiket aztán az emberek megesznek, tehát indirekt módon, de egyébként direkt módon is már bekerülnek a mi szervezetünkbe is. Egy nemzetközi tanulmány szerint évente 90 ezer mikroműanyag részecskét fogyaszt el az, aki túlnyomó részt palackozott üdítő italokat fogyaszt, aki pedig kizárólag csak vizet iszik, annál ez a szám sokkal kisebb, mégpedig 4000 műanyag darabka per év.
Magyarán a legnagyobb ilyen szennyező körülöttünk az a fizikai aprózódás, vagy ilyen kémiai aprózódás, ami a PET palackokból jön.
Igen, így van. Természetesen mikroműanyagok megtalálhatóak más termékekben is, mint például a só, a cukor, vagy akár a sör, sőt, egyébként a levegőben is sajnos terjednek, illetve a talajban is megtalálhatóak, és az összes vízünkben. Más kutatások pedig azt bebizonyították, hogy 200 olyan tengeri faj van már, aminek a szervezetén belül találtak mikroműanyagot, és amint az előbb is utaltam rá, ezzel az a probléma, hogy nagyon sok ember ezeket elfogyasztja, és ezáltal az ő szervezetébe is bekerülnek a mikroműanyagok.
És akkor mit mondanál, mik a hüvelykúj szabályai annak, hogyha mind saját magamra nézve szeretném csökkenteni ezt a mikroműanyag szennyezést, mind a környezetre nézve szeretném a saját lábnyomomat kisebbre venni.
Hát az okokat kell megnézni, ugye amiket az elején említettem, tehát például az, hogy milyen ruhákat vásárolunk, hol vásárolunk, ez amúgy kapcsolódik más szempontból is ugye a fenntarthatósághoz, hogyha a fast fashion iparágat próbáljuk itt elkerülni, tehát hogyha preferáljuk az olyan természetes anyagokat, mint például a len, vagy ha már van olyan ruha, ami szintetikus anyagból készült, akkor mondjuk egy turkálóban vásárolunk, vagy ruhacseréken veszünk részt, tehát hogy nem újabb és újabb termékeket hozunk létre. A másik pedig a kozmetikumok, tehát rengeteg naturkozmetikum létezik már, ezekben nem szokott lenni ilyen mikroműanyag, sőt jelölve is van a legtöbb ilyen kozmetikumon, hogy nem tartalmaz műanyagot, vagy mikroműanyagot. és ugyanúgy vonatkozik a csomagolásokra. Tehát, hogy milyen csomagolóanyagokat veszünk, mibe veszük a samponunkat, vagy szilárd sampont használunk, vagy az, hogy a hulladék, ha már termelődik, műanyag hulladék a háztartásunkban, akkor azt természetesen szelektíven gyűjtjük.
Én azt gondolom egyébként, hogy ha nem is ebben az évadban, de a következőben, vagy még akár annál is később, szerintem fogunk egy teljes adást szentelni a mikroműanyagok témakörének, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon apró bevezető volt a témához, és szerintem rengeteget fogunk róla tanulni gyakorlatilag hétről hétre, hónapról hónapra, hogy haladunk előre, és jönnek ki a frissebb kutatások. Viszont akkor ma még foglalkozunk inkább a makroműanyagokkal, ahogy te is fogalmaztál. Mindjárt érkezik a stúdióba hozzád Hankó Gergely, ezt követően pedig ezen a héten is lesz házi feladat a hallgatóinknak, úgyhogy ne menjen senki messzire, hamarosan folytatódik az adás interjúval.
Köszöntöm a stúdióban Hankó Gergelyt, a KSZGSZ ügyvezetőjét, a PetKupa projektvezetőjét. Szia, Geri!
Szép jó napot, sziasztok!
Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Azt gondolom, hogy a hazai zöld mozgalom és zöldipar és vizek védelme témáinak, meg egyébként sok másiknak is te vagy az egyik kulcs szereplője itthon, úgyhogy igazán nagy megtiszteltetés nekem, hogy veled beszélgethetek ilyen sok fontos témáról ma. És a bevezetőben a kollégámmal pont a műanyag szennyezésről beszéltünk, pontosabban a mikroműanyagok problémájáról, és ha jól tudom, ti a PetKupával inkább makro szinten közelítitek ezt meg, makroműanyag szinten, de azoknak, akiknek nem ismerős még ez a projekt, bemutatnád egy kicsit, hogy miről szól, mi a lényege, és ez honnan indult ez az egész kezdeményezés, ami ma már nagyon híressé vált szerencsére.
Hát első körben én köszönöm a megtisztelő meghívást, és nehéz röviden bemutatni a PetKupát, de most már 12. éve fejti ki áldásos hatását határokon belül és kívül. A természetfilmes csapat hozta létre. Ők Tokajnál szerettek volna parti fecskékről filmet forgatni, de pont akkor jött le egy áradás a Tiszán, és több palackkal találkoztak, mint parti fecskével, ami ugye a vízen egy szokatlan dolog. És elkezdtek a palackokról forgatni. Ennek lett egy háromrészes sorozata az állami televízióban. Ezt láttam én is, akkor kerestem meg őket. Itt ugye az volt az elgondolás, hogyha ennyi palack érkezik a vizen, akkor a palackokat kell a szennyezés ellen fordítani, úgyhogy elkezdtek hajós versenyeket szervezni, és az American Cup után, a nagyon híres világra szóló vitorlás verseny után PetKupának nevezték el ezt a nyári versenyt. Ide mindenki, bárki beregisztrálhat, hajót építhet, és miközben ezt én úgy szoktam hívni, hogy Wacky Races, tehát ez a szemétből épült hajóverseny, megpróbálod ezt a vizen tartani, irányba tartani, a fősodorba tartani, és közben még gyűjtsél annyi szemetet, amennyit csak tudsz.
Tehát az a verseny célja, hogy minél több szemetet kiszedni a Tiszából.
Így van, ez meg van spékelve különféle ügyességi feladatokkal, művészeti attrakciókkal, tehát a benevezett csapatoknak nagyon-nagyon jó fel kell készülni, hogy milyen csapatot állít össze a versenyre, mert itt bizony több sportágba kell nagyon jól szerepelni, hogy valaki elhódíthassa a hulladékból készült PetKupát a nap végén. De hát ez az utóbbi kb. 8 évben nagyon-nagyon megváltozott, és a kupa mellett most már hetente vannak a takarítóakciók, a képzések, az előadások, a filmvetítések, a tréningek, a nemzetközi projekttalálkozók, a kerekasztalok, és még hosszan sorolhatnám. Ez egy európai best practice-é vált, és több EU-s projektben is a partnereket tréningezzük arra, hogy hogyan kell a határon átnyúló szennyezésekhez hozzányúlni, hogyan kell a döntéshozókat elérni és meggyőzni, hogyan kell közösséget építeni, hogyan kell a hulladékkal bánni, hogyan kell azt újrahasznosítani, válogatni, és hogyan kell ezt kommunikálni.
Azért a hulladék probléma az sok szempontból, több szempontból megosztó szokott lenni, olyan szempontból, hogy egyrészt egy koszos, sokszor büdös dologról van szó, másik oldalon pedig, ahogy a Tiszán is, nem azokat érinti, akik okozzák a problémát, hanem ők az elszenvedői a gyökér problémának. Mégis valahogy sikerült nektek ebből az egész ügyből egy olyan kvázi mozgalmat építeni, ami, ahogy most is mondtad, Európa szinten is egy jó gyakorlatként terjedt el. Hogy szerinted ennek mi volt a titka?
Igen, ezt a bókot, ezt meg szoktuk kapni, hogy a Petkupa azért fantasztikus, mert ilyen embereket tud rábírni egy olyan aktivitásra, amit egyébként nem valószínű, hogy választanának szabad idejükben. Hát ez egy nagyon ájtatos, 7 nappal átévő munka volt, hogy több száz fős önkéntes táborunk van, több száz fős versenyek vannak, és a legfelsőbb döntéshozók is elkötelezettek a Petkupa iránt. Tehát ez egy tipikus alulról építkező, önzetlen, transzparens, civil, grassroot projekt, ami szerintem azért lett nagyon sikeres, mert nagyon sok szakterületnek a szakértői kapcsolódtak össze, és mindenki azt csinálja, amihez ért. És közben magunkat is tréningeztük, úgyhogy az említett mikroműanyaghoz is elég szorosan kötődünk. Az első hazai élővízi mikroműanyagot azt ugye közösen végeztük még a Westlinggel, és azóta most már Eurofinsként a mintákat végző, elemző Bordós Gábor, ugye most már európai szintű mikroműanyag kutató, ami szintén egy fantasztikus dolog, hogy a Bécsi Egyetemmel közösen dolgoznak a mikroműanyagok mintavételének az egységesítén és a kiértékelések összehasonlíthatóságán, mert ugye most mindenki mindenfélével mér mindent, és azt különböző értékelési módszertannal értékelik, így a nap végén olyan EU-s eredményeket kapunk, hogy nem lehet őket összehasonlítani.
Hát meg, ha jól tudom, nincs is egységes szabályozás a mikroműanyagokról EU-s szinten.
Így van, most a szennyvizekre egyébként most jelent meg egy rendelet, hogy abban már hogy kell egységesen mérni, de ha jól tudom, ez még élővizekre és ivóvizekre nincs meg, de dolgoznak rajta a kollégák, úgyhogy ebbe is beleártottuk magunkat egy picit, és úgy néz ki, hogy jól tettük. De makroszinten ugye a műanyagokon túl az összes hulladékkal foglalkozunk, meg szeretnénk a jövőben az egyéb szennyezésekkel foglalkozni. Úgyhogy itt a szövetségünk az pont egy olyan témához nyúlt, amihez nagyon-nagyon kevesen nyúlnak. Ez a határokon átnyúló bányaszennyezések, ipari szennyezéseknek a kérdésköre. Ez egy picit nehezebb, mert nehezebben tetten érhető, kimutatható, költségesebben vizsgálható, de azt ugye azért jól látjuk, hogy minden évben alvízi országként megkapjuk északi, északkeleti vagy keleti szomszédunktól a különféle elhagyott iparterületek szennyezését. Hát Bándi Gyula szokta ugye mondani, hogy itt a környezeti biztosítéknak a megalkotása lenne ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ilyen ipari létesítmények képezzenek egy olyan pénzügyi alapot, ami a káreseményeknél a kármentesítést azonnali beavatkozást tudja finanszírozni, és ne kelljen bottal ütni egy cégnek a nyomát, aki felelős a szennyezésért, de most egy kicsit elkanyarodtam a témától, ne haragudj.
Semmi gond, nem szerintem ide kapcsolódik abszolút, mert érintetted azt, hogy ugye a probléma az nem itt születik, meg én is említettem, hogy a problémát nem azok szenvedik el, akik okozzák, hanem máshonnan érkezik ide. És hogy ezzel kapcsolatban meg tudsz osztani pár információt, hogy ott miket csináltok, mert hogyha jól olvastam, akkor nem csak a Tisza tisztításával foglalkoztok, meg azzal a sok dologgal, amit most elmondtál, hanem szemléletformáló tevékenységeitek is vannak onnan, ahonnan a probléma ered.
Igen, nálunk alapfilozófia, hogy ez csak is pozitív kommunikációval, együttműködéssel lehet feloldani. Tehát mi nem mutogatunk senkire újjal, hanem mindenkit együttműködésre hívunk, és jó példát mutatunk, csináljuk a munkát, és ebbe lehet bekapcsolódni. Aki kimarad, lemarad, aki benne van, az esetleg egy picit megdicsőül a napfényben, vagy a kamera fényében, de a viccet félretéve legfőbb szennyező pontokon kezdtük el támogatni azokat a kis pici vállalkozásokat, kezdeményezéseket, akik mind a folyótakarítást, mind pedig a modern hulladékgazdálkodásnak az első lépéseit teszik meg úttörőként. Tehát a Tisza forrásának a takarítását, ugye a Franz Béla, a tiszta víz, tiszta folyóval, akkor egy picit lejjebb úszva a folyón találkozunk Beregszászon Bucsinszki Viktorral, Ungváron pedig a Ruszlán Schwarzzal. Ők mind-mind olyan hulladékudvarokat, begyűjtési módozatokat, oktatási programokat indítottak el az elmúlt időben, amik teljesen egyedülállóak.
És ti ebben támogattátok őket, vagy együtt dolgoztatok ezekben?
Is, mivel hogy ugye magyar forrást erre nem nagyon lehet felhasználni, ezért multinacionális cégeknek a támogatását, vagy pedig nagy pályázatokat kellett erre fordítani, ami ugye nem volt annyira könnyű, mert a Petkupa igaz 12 éves, de azért ahhoz, hogy Interreg vagy Horizon nagy pályázatokat nyerjünk el, azért ahhoz kell egy jó pár év, hogy a csapat beletanuljon, meg hogy mondjuk a nyugati nyerő partnerek dialógust folytassanak velünk. Tehát egyáltalán, hogy a figyelmüket elnyerjük nyugati egyetemeknek vagy kutatóintézeteknek, azért az nem egy vagy két nap, meg nem egy-két utazás. Úgyhogy sikerült cégeket, EU-s forrásokat is bevetni, és ennek köszönhetően most már több mint 1200 tonna az, amit a megvásárolt bálázó gépekkel, villástargoncával, teherautóval be tudnak gyűjteni a kollégák, és fel tudnak dolgozni. Ez ugye a megelőzésnek a legfontosabb terepe. Nagyon cizellált begyűjtőpontokat építenek ki olyan helyekre, ahol még a kukásautó sem jár. Úgyhogy tényleg úttörői a modern hulladékgazdálkodásnak és a folyóvédelemnek.
Nagyon jó ezt hallani, ezeket a pozitív példákat ennek a súlyos problémának a megoldására. Azt olvastam a honlapotokon, hogy az lenne a célotok, 5-10 év múlva, hogy ne legyen Petkupa. Ez ugye elég furán hangozhat valakinek, aki mondjuk ilyen vállalkozói szemléletmóddal él, és azt szeretné, hogy növekedjen a vállalkozása. Nyilván értem, hogy miért ez a kijelentés, de hogy mennyire látod ezt egyébként reálisnak egy optimista, egy realista, meg egy pessimista veslés szerint is.
Igen, hát tettünk ilyen felelőtlen kijelentéseket a múltban, most ugye viszont azt látjuk, hogy itt a háborús konfliktus miatt azért erősen megfogyatkoztak a lehetőségeink, és hát egyrészt nagyon féltjük a barátainkat, kollégáinkat a határon túl, megcsappant a munkaerő, de megnövekedett a lakosság. A rendszert még nem sikerült fejleszteni.
Mert sokan oda menekültek.
Igen, uh-huh. Igen, tehát Kárpátalja azért a Ukrajnának az egyik legbiztonságosabb pontja, úgyhogy ez nagyon sok új dimenzióban világítja meg ezt a problémát, és sokkal nehezebb így dolgozni. Nekünk is nehezebb így utazni, nehezebb így projekteket csinálni, de nem adjuk fel, a támogatóink sem adják fel, mindenki látja ebbe a fantáziát, az innovációt, a megoldást, az együttműködést, és látja a tiszta környezetet. Úgyhogy aki járt Kárpátalján, azt tudja, hogy amikor felfelé néz, akkor olyan, mintha az ember Svájcba lenne. Patika, gyönyörűség és fantasztikus mesés természeti környezet vesz minket körbe, és akkor amint egy picit lejjebb néz, ott ugye lehet látni folyópartokon, erdőszéleken, hogy hol van az a régió, ahol nincs hulladékbegyűjtés. Ugye körülbelül 200 településen kell nélkülözzék a hulladékbegyűjtést, de a meglévő hulladéklerakók sem EU-kompatibilis módon lettek kiépítve, tehát ezek nincsenek elszigetelve a környezettől, itt átfolyik rajtuk az esővíz, a csurgalékvíz szennyezi a talajvizet, folyókat, és nagyon sok illegális lerakóból ugye a különféle árvizek, vagy nagyobb szelek is ugye szanaszét hordják a hulladékot, úgyhogy mi ezt szeretnénk megoldani, látjuk a megoldási lehetőségeket, és a támogatóknak köszönhetően már infrastruktúrális segítséget is tudtunk biztosítani. Reméljük, hogy ez a helyzet minél hamarabb ugye megoldódik, és akár a helyreállítási alapokból még sokkal vehemensebben és gyorsabban tudjuk kiépíteni azt az infrastruktúrát, hogy a szennyezés ne jusson be a folyókba, és minél több anyag maradjon a körforgásban.
Tehát ezzel kapcsolatos feladat, illetve Petkupa az még a következő 10 évben biztos, hogy belünk lesz.
Szerintem igen.
Petkupával kapcsolatban még az lenne a kérdésem, hogy ha valaki magánemberként, akár egyedül, vagy csapatként, vagy vállalatként szeretne ehhez csatlakozni, akkor azt hogyan tudja megtenni, van erre lehetősége, akár még idén?
Hát erre számos mód adódik. A Petkupa honlapján külön van egy önkéntes menüpont, ahol nagyon részletesen videókkal, leírásokkal bemutatjuk azt, hogy milyen fantasztikus közösség jött ugye létre. Tényleg nélkülük sehol nem lenne a Petkupa, tehát elképesztő időt és energiát fordítani mozdítanak arra, hogy szabad idejükben, vagy akár munkaidőben segítsék a tiszta folyóknak az ügyét, és direkt mondtam a munkaidőt, de nagyon sokszor a munkáltató is támogatja azt, hogy a munkavállalója részt vegyen önkéntes akciókba. Itt nem csak a folyótakarításra kell gondolni, fordítói munkák, weblapszerkeszték, közösségi média, kommunikáció, jogi feladatok, nagyon-nagyon sok sportágba lehet indulni önkéntesként, be lehet regisztrálni a honlapon, meghirdetünk önkéntes alkalmakat, van csapatépítő is, be lehet csatlakozni a különféle folyómentő akciókba. Most az utóbbi elkövetkezendő hetekben például nagyon sok csapatépítő eseményt szervezünk cégeknek, akik most már a gokártozás, illetve a egyéb extrém sportok helyett egy picit hasznosabban próbálják megtölteni az idejüket, és nem átalkodnak kesztyűt és gumicsizmát húzni, hogy ennek hangot adjanak, úgyhogy ott is például nagyon sok önkéntesre van szükségünk.
És mit látsz ilyenkor egyébként rajtuk? Tehát akik mondjuk így vállalati közegből kiszakadnak, eljönnek egy ilyen csapatépítőre, és mondjuk szembesülnek ezzel a problémával, és valamit tesznek is azonnal ellene szerencsére. Milyenek a reakciók?
Hát mindig látjuk a szemekben a megrökönyödést, mert azért még mindig általában a médián keresztül Ázsiából vagy Afrikából látunk ilyen képeket, és akkor mit tudunk mutatni egy-két extrém helyszínt ugye Magyarországon. Tehát nagyon-nagyon meglepődnek, és akkor utána azon lepődnek meg, hogy milyen rövid idő alatt pár tucat ember milyen hatalmas mennyiségű hulladékot tud összegyűjteni, utána meglepődnek azon, hogy ezeket a zsákokat nem csak letesszük, és majd elviszi egy kukásautó, hanem ezt nekik még aznap délután ki kell bontani, és egy válogatóasztalon az instrukcióink és az önkénteseink segítségével átválogatni, mert a PET kupának ugye ez még egy sava borsa, hogy a összeszedett hulladék 60%-a körforgásban marad, ez rengeteg magyar közszolgáltatónak, vízügyes szakembernek, hulladékgazdálkodási újrahasznosító cégnek a szimbiózisának köszönhető. Rengeteg-rengeteg munka van ezzel.
Ezt kifejted egy picit, ne haragudj, hogy 60% visszakerül a körforgásba, tehát újrahasznosításra kerül a műanyag?
Igen.
És a 40% az meg már olyan, vagy olyan típusú hulladék, amit nem lehet újrahasznosítani.
Igen, az már olyan kommunális, vagy annyira szennyezett, vagy veszélyes hulladék, vagy olyan típusú hulladék, ami a lerakóba kell, hogy kerüljön.
Azért az is egy szép szám. Vagy hát egy csúnya szám, inkább úgy mondanám, a 40%.
Igen, hát ezt érdemes még a folyó előtt szétválogatni, és
hát
nem
ideális
a
eset.
Folyóra bízni, mert a folyó is szelektál, tehát látjuk Kárpátalján, hogy az acskók nagy része az ugye ott marad az ártéri erdőkben, látjuk, hogy eltűnnek a nehezebb fajsúlyú hulladékok, festékek, akkumulátorok, egyebek, és minden, ami úszik a vízszínén, az akár ugye átutazik a fél országon, és 500 folyó kilométerrel később a kiskörei vízerőműnél akadt fönt, ahol a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ugye mindig kitart, és amíg nincs nagy víznyomás, mindig megtartják a hulladékot, és uszájról markolóval termelik ezt ki, de itt is látunk még tévéket, hűtőket, száraz elemet, injekciós tűt, papucsokat, labdákat, petpalackokat, üvegeket, alumínium dobozokat, purhabokat, hungarocell táblákat.
Ezt mindenkinek egyszer látni kellene.
Igen, igen, de lassan most már ott tartunk, hogy mindenki legalább egyszer volt petkupázni Magyarországon.
Aki még nem, az ezután biztos el fog menni.
Igen, mert azért a kommunikációval évente 40 millió embert elérünk, tehát nagyon sokan külföldön is már nagyon jól ismernek minket. Úgyhogy 13 felé válogatjuk a folyami hulladékot. Ugye hoztam egy angol nyelvű szakpolitikai útmutatót neked ajándékba, hétvégi olvasgatásra. Ebbe is ugye szerepel ez a válogatási útmutató, hogy hogyan kell a folyami hulladékokat szétválogatni, hogy akár a színre válogatott, bebálázott PET-palack, akár az aludoboz, a különböző fémek, elektronikai, elektromos hulladékok, veszélyes hulladékok, elemek, ezek visszakerüljenek a körforgásba, feldolgozásra kerüljenek, és új termék készülhessen belőlük.
És a 2021-es rendeletről szeretnélek kérdezni, amikor is ugye az egyszerhasználatos műanyagokat, mint például a fültisztító pálcikák, evőeszközök, elviteles dobozok és hasonló szívószálak például betiltásra kerültek Magyarországon, és ha minden igaz, akkor ez a tendencia folytatódik is, és az egyszerhasználatos poharak is be lesznek tiltva idén nyártól, hogyha jól tudom. De mit gondolsz erről a szabályozásról, most már így 3 év távlatában? Ez hogy érintette? Te hogy látod, hogy érintette az ipart, illetve a fogyasztókat, és hogy szerinted jó úton járunk? Ez egy jó szabályozás, jól volt-e megfogalmazva egyrészt? Nyugodtan legyél itt kritikus, illetve hogy így 3 év után milyen eredményeket látni a piacon?
Hát ez egy nagyon-nagyon komplex, összetett kérdés. Eleve az egésznek talán így az életciklusa, úgy mondanám, nem volt annyira átgondolva. Ugye itt a betiltandó termékeknek a körét azt úgy határozták meg, hogy a tengerpartokon talált hulladékokban melyik hány százalékban reprezentálja önmagát, mi milyen mennyiségben jelenik meg, de ugye azt most már nagyon jól tudjuk, nemzetközi kutatások támasztják alá, hogy ezeknek a hulladékoknak a 80%-a a folyókon keresztül érkezik a tengerekbe. És ahogy mondtam már, a folyó előválogatja a hulladékot, tehát ez abszolút nem egy reprezentatív minta volt, ez egy csővégi, több száz kilométer utáni, rengeteg vihar és egyéb behatás utáni következménynek a felmérése volt. Nyilván sokan így ennek is örültünk, ez is valami, de nem volt ez szakmailag megalapozott, és egy nagyon-nagyon pici százalékát érintette a műanyag termékeknek, csomagolásoknak. Lehetett volna ennél jobb példákat hozni, vagy esetleg bátrabb szabályozást létrehozni, de ugye látjuk, hogy ez nem is volt elég. Ugye márciusban jutottak ilyen politikai egyességre a felek a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló Európai Uniós rendelettervezetről. Lehet, hogy mire adásba kerülünk, ugye ez már meg is jelenik ez a rendelet. Ebbe már azért jóval grandiózusabb célok kerülnek megfogalmazásra. Csomagolás csökkentés, újratöltés, a csomagolásokba a hulladékanyagoknak a visszaforgatása, de visszatérve a SUP irányelvre, tehát a Single Use Plastic irányelvre, viszonylag pici hatást fejtett ki, és nem volt annyira előkészítve. Nyilván minden országban más, hogy mivel tudják ezt helyettesíteni. Ugye nagyon sokan egyből a papírhoz nyúltak, ami sok esetben azért nagyobb ökolábnyommal bír egy termék esetében, mint a műanyag. Úgyhogy ezt egy picit jobban meg kellett volna köröztetni szerintem a szakértő szervezetek között.
Hát vagy az én alternatív csomagolóanyagok irányába is azért sokan elmozdultak, amik gazdasági szempontból mondjuk egy vendéglátóhely számára nem a legkifizetődőbb megoldások, és én őszintén azt gondolom, hogy inkább álmegoldások, mert az is ugyanúgy hulladék.
Igen, hát itt a biológiailag lebomló anyagokról is ugye nagyon, arról egy külön adást fogsz majd szerintem készíteni. Ott is látjuk, hogy először ezek a oxo anyagok kerültek kiválasztásra, aztán gyorsan betiltásra, illetve nem lettek ezeknek a jelölései EU-s szinten megalkotva, tehát teljes káosz van a jelölések.
És az emberek
kapcsán.
Fejében is egyébként. Én azt látom, hogy aki ilyen elviteles dobozba kéri, nálunk konkrétan az étteremben az elviteles ételt, egyrészt egyébként buzítjuk őket arra, hogy hozzanak dobozt, vagy egyenek ott, tehát ez az alap, és akkor ha nagyon muszáj, meg egyébként van ilyen többször használatos elviteles dobozunk is egy másik céggel együttműködésben, amit szerintem egy szuper dolog, és akkor ez az utolsó opció, nyilván így is szokták elvitelre kérni, de nem tudják, hogy ezt nem lehet bedobni a műanyagba, meg a papírba, hanem az kommunális hulladék. Most itt szeretném tisztázni, hogy az kommunális hulladék. Tehát ez egy félmegoldás.
Ezért fontos ugye minden projektnél, hogy a tervezésre egy viszonylag szignifikáns időt hagyjunk, és ezt megpróbáljuk minél több érdekképviselettel egyeztetni. Mi egyébként ugye véleményeztük ezt a rendelettervezetet a tagjainknak, hála a szakértők rengeteg időt fordítottak rá, és ugye azt is jeleztük, hogy a termékekre, mondjuk pont a általad említett poharakra rákerülő kék-piros teknős béka és toalettnek a képe picit félrevezető, és most pont
hát nem
az
releváns
egyik...
annyira Magyarországhoz például.
Igen, illetve nagyon félrevezető, mert pont most készít az egyik tagcégünk egy felmérést, teljesen önkéntes alapon, hogy ez a logó, ez mit jelent. és megkérdez szakértőket, fiatalokat, felnőtteket, döntéshozókat. Hát nagyon egyenlő arányban kerül ez megválaszolásra, hogy ez most azt jelenti, hogy oda nem kerülhet, vagy azt jelenti, hogy lebomlik, vagy azt jelenti, hogy környezetbarát és szelektíven gyűjthető. Tehát ott szerintem mindenki találkozott ezzel az elviteles kávépoharon, ahol ott van egy piros tiltó, piktogram és egy kék keretben egy teknős béka. Ugye ez azt jelenti, hogy természetes környezetben nem kerülhet ki, kommunális hulladékba kell helyezni, és hogy az élővilágra veszélyes. De a kék szín miatt sokan azt hiszik, hogy ez egy környezetbarát, szelektíven gyűjthető, akár biológiailag lebomló, bárhol eldobható csomagolóanyag. Úgyhogy itt mind a kommunikáció, mind pedig a módszertan hagy maga után kívánivalót, de mi örülünk a SUP-nak, nagyon jó triggere volt, hajtóereje volt a további változtatásoknak, a döntéshozók szemléletformálásának, az alternatív megoldások kidolgozásának, és látjuk itt a csomagolási hulladékról szóló rendelet tervezet, ami megint tartalmaz azért egy-két izgalmas dolgot a jövőre nézve.
Egyébként az Európai Uniós átlaghoz képest itthon mennyire súlyos ez az egyszer használatos műanyag helyzet szerinted? Mert azért, amikor a világot járja az ember, akkor, vagy akár csak Európát, ugyanúgy látni mindenhol PET palackokat olyan helyeken, ahol simán lehetne tisztított szűrt víz, vagy üveges víz mondjuk, ahol újra lehetne tölteni a kulacsot, és ez most csak egy nagyon pici része, ugye, mert bármilyen csomagolóanyag, ami egyszer használatos itt ide tartozik. Szóval, hogy mennyivel jobb vagy rosszabb itthon a helyzet?
Hát én két példát tudnék most gyorsan mondani, mert ugye ez is egy óriási nagy téma. Az egyik, hogy sok országban már elindult a visszaváltási rendszer, ezt ugye DRS rendszernek szoktuk hívni, vagy betétdíjas rendszernek, ez január 1-től indult Magyarországon egy fél éves türelmi idővel, úgyhogy majd most július 1-től fog élesben indulni, és itt a PET palackok, aludobozok, üvegeknek a visszaváltása fog ugye nagyon nagy mértékben beindulni, több ezer ponton Magyarországon. Ez ugye eddig nem volt, úgyhogy a szelektív hulladékgyűjtés rendszere volt, ami próbálta ezeket az anyagokat visszagyűjteni, de tudjuk, hogy ennek van egy határa, ez a 30-40%, amit szelektíven visszatud a adott ország vagy koordináló szervezet gyűjteni, ha csak nem nagyon precíziós módszerekkel és nagyon jó kommunikációval dolgozik. Mi nem merítettük ki minden dimenzióját a kommunikációnak és a precíziós visszagyűjtésnek, úgyhogy ez valószínűleg meg fogja duplázni a visszagyűjtött csomagolóanyagoknak a mennyiségét, de egy másik példa, hogy egy más aspektusból is összehasonlítsuk Nyugat-Európát és Magyarországot. Mi ugye körülbelül fejenként 1 kg hulladékot termelünk. Ez nyugati országokban...
Milyen időtartam alatt, ne haragudj.
Bocsánat, igen, nem volt jó a hivatkozás. 1 kg per fő per nap, ez nyugaton ennek lehet a 2-3-szorosa is akár. Tehát az általunk zöldnek vélt, gondolt vagy kommunikált skandináv országok, nyugat-európai országok tényleg sokszor 2-3-szor több hulladékot termelnek nálunk, többet is hasznosítanak, de azért azt jól tudjuk, hogy a legfontosabb a megelőzés, hogy egyáltalán meg se termeljük azt a hulladékot, ugye itt a nulla hulladék filozófia, zero waste az, ami ezt hirdeti, tehát azért az nagyon jó, hogy mi 1 kg per fő per napról indulunk, és ezt szoktam mondani tőlünk északkeletre, keletre, délkeletre, hogy nem ásszák meg ezt a fogyasztási görbét, ne jussanak el az 1 kg-ig, vagy ne haladják meg azt, hanem azon a szinten, ahol most ők vannak, a megelőzéssel kell villámgyorsan elkezdeni foglalkozni, és minél hamarabb a visszaváltási rendszert, illetve a felesleges csomagolóanyagokat kivenni a rendszerből, illetve elkezdeni a komposztálást mindenhol, és onnantól kezdve töredékével kell csak foglalkozni, mi pedig mindig a csővégéről próbáljuk megoldani technológiával a dolgokat, és ezt tudjuk, hogy egy picit több erőforrást emészt fel, mint hogyha fejben döntenénk bölcsen, és találnánk ki, hogy ez hogy fog 10-20-30 év múlva kinézni.
És a megelőzésen belül, vagy azon túl szerinted milyen módon lehetne még hatékonyabban kezelni a műanyag túlzott használatát Magyarországon?
Hát szerintem nagyon-nagyon hasznos lenne egy átfogó szemléletformálási akcióterv, stratégia, kinek mi tetszik.
Lakossági?
Hát nem, szerintem egy minden érdekcsoportot maga alá foglaló akciótervre lenne nagy szükség. Ugye már készítettünk ilyet, az sajnos nem látott napvilágot, és látjuk is ennek a káros hatásait. Tehát ott kommunikációban úgy szoktuk mondani, hogy sörétes puska elvel dolgozik mindenki, tehát mindenki a saját maga erőforrása és lehetősége alapján kommunikál arról, ami éppen neki fontos, de hogyha ugye ezt mondjuk összenéznénk a elérendő EU-s célszámokkal, összenéznénk a meglévő stratégiákkal, hogy ez hogy kapcsolódik a klímacélokhoz, a Green Dealhez, a EPR-DRS rendszerhez, akkor egyből látnánk, hogy milyen mérföldköveink vannak, mikor miről kéne kommunikálni, és mikor, miben kéne egy nagyobbat lépni, és nem csak egy-egy szervezetnek, hanem mondjuk több száz szervezetnek Magyarországon. Gondoljunk bele, hogy milyen lenne egy olyan hulladékcsökkentési hét, vagy egy olyan földnapja, ahol mindenki egy üzenetre, egy tematikára próbálna meg lokális szinten minél nagyobb hatást kifejteni. Nehéz belegondolni, iszonyatos számok jönnének ki, de mondjuk a fenntartatósági témahét az egy nagyon jó példa erre, hogy arra mindenki összefogásban, együttműködésben járja az iskolákat, kinyitja a kapuit, befogadja az iskolás csoportokat.
Pont az előző adásban kitértünk egy kicsit a fenntarthatósági témahétre, mint nagyon jó gyakorlat a fenntarthatósággal kapcsolatos oktatásra az általános iskolákban, meg gimnáziumokban.
Így van, és akkor ugye kapásból ez annyira sikeres, hogy megjelent már a zöldföld tankönyv és segédlet is hozzá, tehát ezek igazából így nagyon jók. Mi is ezért lobbizunk, hogy mondjuk a most alakult új rendszerek is esetleg kérdezzék meg azokat, akik ezzel több évtizede foglalkoznak, hogy milyen együttműködésben, mire kellene fókuszálni, és milyen időzítéssel.
Azért te már jó régóta foglalkozol környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, és az ipar zöldítésével, illetve a PET kupával, úgyhogy biztos elég nagy rálátásod van a trendekre, a mostani legnagyobb kihívásokra, meg pozitív változásokra, amik meghatározták az elmúlt éveket, évtizedeket, és hogy szerinted, hogyha ki kéne emelni ezekből egyet-egyet, akkor mik lennének azok, mik voltak mondjuk azok a legnagyobb változások, amik szerinted jó irányba terelték az országot környezetvédelmi szempontból, és mik a mostani legnagyobb kihívásaink?
Egy picit visszakanyarodnék talán 2015-re, ez neked is egy ismerős dátum. Akkor ugye nagyon-nagyon sok minden történt a világban, elkészültek az SDG-k nem kevés magyar részvételével.
Fenntartható fejlődési célok, ENSZ által megfogalmazva. Igen,
köszönöm szépen. Csak túl sok három betűst használtam.
Igen, több magyar kolléga is, Kőrösi Csaba, illetve Tomaj Zsófi is kint volt az ENSZ-ben akkoriban, tehát több magyar neve is kötődik ezekhez a célokhoz.
Igen, úgyhogy rájuk nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és hálásak, hogy ennyire feláldozták magukat is, és ott voltak, és ezt végigcsinálták. Ugye ott volt a párizsi egyezmény, és létrejött a körforgásos gazdaságnak a cselekvési terve is. Én ebben a három mérföldkő dokumentumban láttam azt ebben az évben, hogy utána elindult valami, főleg a cégvezetőknél. Egyre többen hívtak, kérték ki a véleményünket, hogy akkor most akkor hogy kéne itt variálni, mit kéne, mi mentén kéne dolgozni? És akkor nagyon sokan elkezdték átgondolni a működésüket, a lábnyomukat, illetve a támogatásaikat. Sokkal tudatosabban kezdtek el mondjuk támogatni cégek, vagy akár a céges rendezvényeket is, ahogy említettem, hogy már a csapatépítők sem biztos, hogy nagy ökolábnyommal bírnak, hanem lehet, hogy egy teljesen pozitív hatással bírnak a környezetre. Úgyhogy én itt láttam egy elmozdulást. Az utóbbi időben a fenntartatóság terén látok egy felhigulást, Pontosan, mert nem jelentek meg, jöttek meg úgy azok a rendeletek, illetve cselekvési tervek, amik ezt mederbe terelték volna.
EU-s szintről, vagy magyar szintről?
Hát EU-s szinten is, meg magyar szinten is. Tehát ezek a nagyon sokféle rendezvények, képzések, ezek egy picit, tehát nem mindig szakmailag megalapozottak, és ugye hozzánk nagyon-nagyon sokan jönnek, hogy szeretnének a zöldiparban dolgozni, és elvégeztek egy 1-2-3 hetes átképzést, és hogy akkor szeretnének már fenntartatósági szakemberként dolgozni, és akkor mi vagyunk ugye az ördög ügyvédje, és kiábrándítunk sok embert, hogy hát ugye egyetemen lehet érdemes kezdeni egy 3-4-5 éves kurzussal, környezetmérnökként, vagy sok más egyéb sportágban, picit több energiát kell ebbe belefektetni, hogyha ugye bölcs döntéseket szeretnénk hozni, és nem csak holmi hip-hop felszedett információk alapján itt stratégiákat készítünk nagy vállalatoknak. És akkor most ez az ESG is egy picit ilyen, de ez már azért jobban mederbe tereli a dolgokat. Itt ugye már látjuk, hogy konkrétan le lesznek fixálva, hogy kik azok, akik tanácsot adnak, meg képeznek, meg ellenőriznek. Úgyhogy ez lesz szerintem talán egy olyan következő mérföldkő, mint a 2015-ös. Itt nagyon sokan fognak már szembesülni azzal, hogy a céges portfólió, amire úgy gondolják, hogy nagyon zöld, az esetleg szürke, vagy fekete, és nagyon-nagyon meg fognak lepődni. Egyelőre még csak ugye a pénzintézetek meg bankoknak kell adatot gyűjteniük, és majd erről referálniuk jövőre, de nagyvállalatoknak már 2025. január 1-től adatgyűjtési kötelezettségük van, és 26-ban ezt már ellenőrizni fogják. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy most erre időt, energiát kell allokálni, hogy a megfelelő adatokat gyűjtse a cég, és átgondolja a portfólióját. Mi azért látunk olyan cégeket, akik merőben más tevékenységeket vesznek fel a portfóliójukba, vagy kacsingatnak a megújuló energiák, vagy új innovációk felé. Tehát a bölcsvezetők azok most sokszor akár 180 fokos fordulatot is tudnak eszközölni, vagy víziót alkotni egy nagy vállalatnál, mert látják, hogy az ő mostani tevékenységük nem fog szépen festeni majd a riportban, és kérdés, hogy ugye ezt huszárvágással teszik meg, vagy esetleg megpróbálnak lavírozni, az minden esetre látszik, hogy aki ebbe szakértő cégek bevonásával időbe lép, az piacot nyerhet a jövőben, és ők lehetnek azok, akik környezetbarát technológiákat, vagy én reménykedem abban is, hogy low-cost, tehát költséghatékony, természetalapú megoldásokba is látnak majd fantáziát, mert azt tisztán látjuk, hogy technológiával nem fogunk tudni mindent megoldani.
Még arra nagyon kíváncsi lennék, hogy pályafutásod során kiemelnél-e még olyan történetet, ahol olyan projektet, ahol úgy érzed, hogy sikerült egy igazán nagy áttörést elérni valamilyen zöld vagy társadalmi ügyben?
Hát, hogyha most körbenézek, és akár a átlaghőmérsékletet, akár a környezet állapotát nézem, nem nagyon lehetek elégedett, úgyhogy nem végeztem elég jól a munkámat, de azért látok, tehát van egy-két visszacsatolás a környezetből, és jó látni, hallani, hogy ki hol folytatta a pályafutását, ki tudott változtatni esetleg, és egy környezetvédelembe, fenntartatóságba, vagy egyéb helyszínen folytatja áldásos tevékenységét. Ezeket mindig nagyon-nagyon jó hallani, de én azért grandiózusabb célokat tűztem ki magam elé, és én egy hosszú távon kiszámítható, tervezhető klímapolitikát, vagy környezetvédelmet szeretnék, és nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, az EU-ban. Tehát nagyon-nagyon nehéz tervezni, és az állandó bizonytalanság, ez megnehezíti a dolgot. Tehát most csak itt a magyar civil szervezeteket nézzük, évről évre tervezünk, még a legsikeresebbek is. És ha visszagondolok, hogy én...
És az már egész jó egyébként.
Igen, és ha visszagondolok, hogy én azért 2006-ban, amikor elkezdtem dolgozni, akkor az akkori koordináló szervezetben ugye mi kezdtük el a szelektív hulladékgyűjtés országos kommunikációját kiállításokkal, fenntartatósági konferenciákkal. Hát emlékszem, hogy az Iparművészeti Múzeumban, a Pécsi Egyetemen és a brüsszeli Balassi Intézetben tartottunk jövőkereső konferenciákat, ahol ott volt a fenntartató fejlődési tanács, tehát a Bartus Gábortól kezdve a Cippán Katalinék, a legnagyobb kutatók, gondolkodók, és már akkor tudtuk, hogy mit kell csinálni. És most, ha megnézem, hogy hol vannak ezek a kiállítások, akkor azok elég nagy kudarc az én életemben, hogy sokszor pincében végezték, és azóta se kerültek ezek bemutatásra, miközben EU-s szinten ezek már akkor 2010 körül best practice-ek voltak. Tehát szerintem ezeket a kezdeményezéseket ki kéne emelni, bebiztosítani, hosszú távon működtetni, és akkor megint oda lyukadunk ki, hogy egy hosszú távú akcióterv, stratégia kellene ehhez, és egy olyan grénum, ami ezt ugye működteti, és tényleg itt tehát kormányzati ciklusokon felülívelő, ugye a fenntartatóság maga is egy nagyon, egy ilyen horizontális sapka ezen az egészen, tehát hogy ennek egy magas szinten kellene megvalósulnia. Úgyhogy én optimista vagyok, de azért már jó pár kudarcot megéltem az életemben, és olyan sok pozitív visszacsatolást se kaptunk azért, azt úgy most így megjegyezném itt.
De azért legalább a Petkupa valamennyire ezt kompenzálja, remélem.
Igen, hát a Petkupa nagyon sikeres, meg nyeri a díjakat egymás után, és ez tényleg fantasztikus, de azért látjuk azt, hogy az utóbbi két évben nem tudtunk mi sem Magyarországon úgy védekezni a gazdasági nehézségek miatt, mint annak előtte. Tehát ezek a költséges beavatkozások, hogy megállítsuk a felvízi országokból érkező hulladékot, ezt nem lehetett előteremteni, és ezt azért nagyon szomorú látni a megtisztított területeken, tehát Natura 2000-es fokozottan védett természeti területeken, ahol azt hittük, hogy megvetettük a lábunkat, és ez most már egy monitorozható tiszta terület, visszaszennyeződtek, és szomorú látni azokat a ugye vízügyes kollégákat is, akik ott vannak a frontvonalban, amikor jön az áradás, ott vannak az uszály elejébe, életveszélyes környezetben dolgoznak, mozgó berendezéseken, hajókon, markolókon, és amikor ők nem tudnak kifutni, mert nincs rá büdzsé. Tehát nyilván itt a szennyező országok is beszállhatnának ebbe a dologba, illetve én is örülnék neki, ha már ott tartanánk, hogy globális forrásokat tudunk elnyerni arra, hogy mondjuk az itthoni beavatkozások is biztos lábakon nyugodjanak.
Visszatérve egy kicsit a megelőzésre, illetve az edukációra, szeretném, hogyha megosztanál velünk egy pár olyan kézzelfogható, akár a mindennapokba beépíthető tanácsot a hallgatókkal, azért, mert ebben az évadban azt tűztük ki célul, hogy próbáljuk a hallgatókhoz közelebb hozni a fenntarthatóságot, és olyan tippeket, trükköket adni nekik, amikkel akár az ő mindennapjukat is kicsit környezetudatosabbá tudják tenni, és maradva a műanyag téma körénél, mi lenne az, amit nekik tanácsolnál?
Én azt tanácsolom, hogyha valakit valami zavar, akkor járjon utána. Adjon róla hangot, beszéljen róla a szomszéddal, kollégával, polgármesterrel, döntéshozókkal. Valószínűleg közösen tudnak rá megoldást. Már minden elérhető. Amikor én kezdtem 2006-ba, akkor szinte semmi nem volt. Tehát nagyon kevés anyagot lehetett ingyenesen letölteni, felhasználni, és most már pár kulcsszóra rákeresünk, és az oktatási segédletektől kezdve a komplett útmutató kézikönyvek, ugye mi is több ilyet adtunk ki az összes Tisza nyelven, ezek elérhetőek, letölthetőek, felhasználhatóak, a gondolattérképek, ötletlisták kinyomtathatóak, kitehetőek az étkezőben, a folyosón, lehet erről kis workshopot rendezni, a csapatépítő legyen egy természeti terület rekonstrukciója, talajmegfogás, vízvisszatartás, tehát legyünk kreatívak, próbáljuk egy picit a karmainkat is próbálgatni, hát a főnökünket is meg tudjuk nyerni egy természetvédelmi projektnek, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy nem kell csüggedni, legyen mindenki aktív és csináljon értelmes dolgokat, akkor meg lesz az eredménye.
Geri, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Természetesen ma is hoztam házi feladatot, és ezúttal is kapcsolódik a témához, mégpedig a műanyag szennyezésünk, a műanyag lábnyomunk csökkentésével kapcsolatban hoztam nektek tippeket. Ilyen például az, hogy nagyon sokat segít szerintem, hogyha előre megtervezzed a bevásárlásodat, és hogyha mész vásárolni, akkor tartsál magadnál egy újra használható tároló vagy szállító eszközt, mint például egy műanyag dobozt, többször használatos műanyag dobozt, vagy egy vászontáskát, vagy akár több vászontáskát, hogyha egy nagy bevásárlásra mész. És ha boltban vásárolsz, nem pedig piacon, akkor lehetőleg olyan termékeket vásárolj, amik előre nincsenek becsomagolva, szinte már mindenhol van erre alternatíva, vagy válasz csomagolásmentes boltokat. De hogyha boltba mentél, akkor nyugodtan ráragaszthatod a címkét például az almára, nem kell azt is műanyag zacskóba tenni, ahogy ezt nagyon sokan feltételezik. Természetesen kerüld a PET palackokat, használj kulacsot, rengeteg olyan üzlet van, vendéglátóhely vagy közkút, ahol ezt újra töltheted. Például a közkutak.hu oldalon megtalálod az összes szabadon használható kutat az országban, de bátran sétálj be egy városi vagy vidéki vendéglátóhelyre, és kérd, hogy töltsék újra a kulacsodat, hogyha szomjas vagy. Ha nem vásárlásról, hanem ételrendelésről van szó, akkor gondolj bele, hogy amikor ételt rendeltél legutóbb, mennyi hulladékot termeltél azzal. Egyrészt van egy ökológiai lábnyoma ugye a futárszolgálatnak, de hogyha már megérkezett az étel, az benne van egy zacskóba, a zacskóba van egy doboz, vagy több doboz, hogyha több adagot rendeltetek, villa, vagy más evőeszköz, szalvéta, és az egész egy 10 perces fogyasztás után landol is a kukába. Tehát mindenképpen fontolt meg, hogy nem tudsz-e otthon valamit főzni, vagy esetleg beugrani a szomszédos étterembe, és hogyha ezen belül tudsz figyelni arra, hogy maradékmentő fogást készítesz, akkor igazán környezetudatos leszel. Végül, de nem utolsó sorban, próbálj meg csomagolásmentes kozmetikumokat választani. Amint említettük az intróban, ez nem csak a műanyag lábnyomot szempontjából, hanem a vizek egészsége szempontjából is egy nagyon fontos döntés. Ilyenek például a kemény szappanok vagy samponok, de az is jó megoldás, hogyha higítható, koncentrált vegyszereket veszel, így arányosan sokkal kevesebb csomagolóanyagot kapsz hozzá. Remélem, hogy ezekből a tanácsokból valamit be tudtok építeni a mindennapjaitokba, ha esetleg valamit kihagytam, vagy ezek túl könnyű lépések voltak nektek, akkor nyugodtan jelezzetek vissza kommentben, a Spotify kérdői funkciójában ezt meg tudjátok tenni, nagyon örülünk a visszajelzéseknek. Köszönjük szépen, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!